Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 10. adásában a 2023-as Forma 1-es szezonban. Baka Gábor nélkül most egy kicsit betegeskedik, úgyhogy ma Kovács Olivérrel ketten fogunk beszélgetni a Forma 1-es osztrák nagydíj eseményéről, hát amiről kijelenthetjük, hogy egy nagyon sűrű hétvége volt. Sprinttel, futammal, egy végeredménnyel, aztán még egy végeredménnyel. Úgyhogy volt minden, itt már közben jönnek a YouTube-os nézőink fel a beköszönések, sziasztok, üdvözlünk benneteket. Itt van Dancsiga is, akire a múltkorról emlékszem, hogy ott volt személyesen, vagy hát gyakorlatilag tegnap személyesen kín volt, úgyhogy majd várunk élménybeszámolt nyugodtan, meg a többiektől egyébként kommenteket, kérdéseket. És azért azt mondom, hogy kezdjük el hátulról gyakorlatilag a Spielbergi eseményeket.
Egyetértek, vágjunk bele, én is köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. Picit ilyen Benny-Hill Show-ba torkolló befejezést kapott ez az osztrák nagydíj, ezzel a meg annyi büntetéssel, utólagos büntetéssel, mert ugye már a futam közben is azért szórták az 5 másodperceket, mint...
Igen, mondjuk el, hogy mi is történt pontosan, ugye volt egy leintés, Max Verstappen ugye ezen a hétvégén is mindent megnyert, ez mondjuk nem volt... Meglepő.
Meglepődtem azt a mindenit.
A sprinten a csapattárs Perez és Sainz végeztek mögött, a futamon pedig Leclerc és megint csak Perez. Az ő sorrendjük nem is változott a leintést követően, mögöttük viszont a pontszerzők sorrendjét egészen átkavarták az utólag kiosztott büntetések, amik már az egész hét végére ez volt jellemző, hogy egy halom szankciót kiosztottak, ugye...
Már a pénteki időmérőn is 47 kört vettek el, ami azért, hogy mondjam, egy órára leosztva elég magas arány, lássuk be. Meg ugye itt volt a futamon is, lényegében két olyan versenyző volt a versenyen, akinek nem volt ilyen jellegű kihágása, George Russell, neki most ebben mutatkozott meg a konzisztenciája, amit a tavalyi évét végigkísérte, valamint Zhou Guanyu. Ők ketten, mindenki másnak volt legalább egy, de az ott esetben 5-7-8-10 is, ilyen pályárhagyásos kihágás.
Igen.
Tehát...
Hát itt azért felmerülnek kérdések, hogy mi ezzel a helyzet, jó ez a rendszer, ugye azt ne felejtsük el, hogy Ausztriában már tavaly is volt ezekkel a pálya elhagyásokkal probléma, ugye pont az időmérőn volt az, hogy Sergio Pereztől nem vették el a Q2-es körét, amit el kellett volna, és ugye egy érvénytelen körrel jutott a Q3-ba, mint aztán utólag vettek el tőle, és akkor is már vakartuk a fejünket, hogy ez hogy jöhetett össze, és vasárnap valami, nem tudom, összelegózással lett meg a rajtrás, na hát most ez sikerült fokozni, egy laza 5 órás extra időt raktak gyakorlatilag a leintés utánra, és akkor jött meg a hivatalos végeredmény. Volt egy-egy pozíció, Sainz kivételével egy-egy pozíció föl a mozgások voltak, Sainz ugye annyi büntetést kapott a negyedik helyen, hogy csak 6. lett végül, de a pontszerző között tényleg csak egy-egy föl a mozgások voltak, és...
Hátrébb jársz sokkal inkább pórul esti-veszti okon, azzal a 30 másodperccel.
Igen, Dancsiga egyébként írja a futamra, hogy olyan volt, mint az ókori Róma, eső, sár, mocsok, sörös dobozhalmok és eszméletlen hangulat. Ez így, igen, ugye ott megcsinálta az eső ebből a szempontból a sarat, igen, meg ott, ugye Spielberg környéke nem éppen olyan sima, mint a nagy Alföld.
Ilyen nimbes dombos helyes, hát ott tök jó ilyen dombon lecsúszást lehetett volna rendezni, ilyen iszap lecsúszást.
Igen, hát ugye ott van az első kanyar is erre a jó példa. És azt írja még, hogy amúgy meg megérkezett az FIA karótnyát Ausztriába, és már is következetesen végig büntették a mezőnyt.
Nézd, én ebből a szempontból egy pozitívumot azért ki tudok emelni. Szokatlan tőlem, de ki tudok emelni. Régen ugye már mindig az volt a probléma, hogy nem büntetnek, meg hogy itt figyelembe veszik a pályatárt, ott nem veszik figyelembe, most legalább mindenhol figyelembe veszik. Más kérdés, hogy összességében úgy rossz a rendszer, ahogy van, tehát ennyire konkrétan a Flintstone korszakban is visszacsöppenhetnénk, tehát, de legalább valami aprócska reménysugár kezd felvillanni.
De miben rossz a rendszer? Ugye Gábor írt egyébként egy szösszenetet, úgyhogy nincs itt, ő úgy tervezte, hogy jön, de aztán a betegség most ezúttal nyert. Ő írt egy szösszenetet egyébként arról, hogy a rendszer egyébként az a rendszer, amit szerettek volna a csapatok és a pilóták, azaz, hogy legyen egyértelmű, és nincs annál egyértelmű, mint hogy a fehér vonal a pálya széle, és azon nem menjenek ki. És Gábor gondolta még ez is, de én abszolút mellé tudok szintén állni, hogy alapvetően a pilóták baja a sok büntetés, a szürkén, feketén, mármint ugye az aszfalt színe, azon kell versenyezni, a fehér a fal, és mint mindig itt is lehetne egy hajszál lassabban menni, mert hogy a világ legjobb pilótáitól ez elvárható, hogy egy hétvége során azért megtalálják, hogy hol van a pálya széle. Az, hogy nehéz az autó, nagy a tempó, az csak egy kvázi sírás, írta Gábor, mert hogy amúgy az olyan pályákon, ahol falak jelentik a pálya szélét, mint Monaco, Baku vagy Szingapur, ott mégis meg tudják találni, nehéz autó, és kopott gumi ellenére is. A mostani 120, több mint 120 eset alapján az egész hétvégén azt lehet kvázi leszűrni, írta Gábor, hogy egyszerűen nem akarták ezt megtenni már, mint hogy a határokat belőni, és Chope, és ahogy mondtad, Russell is azok voltak csak, akik szélesítés nélkül ezt megoldották. Szóval, ha nekik megy, akkor Hamiltonnak ismertett volna, mint hétszeres világbajnok, meg bárkinek, tényleg, meg Verstappen is kilépett, csak nem büntették nyilván.
Mindenkinek ugyanott volt a fehér vonal, tehát nem csúszkált ez balra-jobbra, hogy izé, akkor, hogyha AP jött, akkor 5 centivel bejebb, hogyha egy Ferrari jött, akkor 10 centivel kijebb, mindenkinek ugyanott volt a fehér vonal, és
de igen, hogy akkor a rendszer mégsem feltétlenül nevezhető rossznak ebből a szempontból, mert...
Alapelgondolás nem rossz, inkább, hogy mondjam, a szankcionálási eljárás, hogy ennyire őrületesen manuálisan megy még ez az egész 2023-ban. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha egy-egy pályatakarításnál még nem a takarítógépeket, olyan nagyobb széles partisokat vennék el, hanem a lapáttal és a kisebbrűvel állnának neki vatakolni.
Pedig néha az.
Hát jó, de én most a konyai kisebbrűről beszélek, ja. de mert ez így annyira korszerűtlen, főleg úgy, hogy ugyebár korábban az volt a mondás, hogy vannak szenzorok, amik ennek a megállapítását figyelik, aztán kiderült, hogy mégsem, tehát nem. Tehát...
Vannak szenzorok egyébként.
Hát jó, és jók valamire? Használják őket?
Arra jók egyébként, tehát... hogy ezek már az ilyen félgyanús eseteket is bejelzik, és ami amúgy vicc abból a szempontból, hogy itt vagyunk, amikor a ChatGPT-k veszik át lassan az uralmat minden fölött, hogy mesterséges intelligenciával, feltuningolt kamerákkal ez gyakorlatilag meg lehetne 0 perc alatt oldani. És oké, tegyük fel, hogy ez a technológiai ugrás még messze van az FIA-nak, meg a Forma 1-nek, ami amúgy vicc, mert tényleg a technológia csúcsáról van szó, mint az autósport top kategóriája, de oké, ezt is mondjuk, hogy el lehet fogadni, viszont akkor, ha ismerik a szabályokat, meg ismerik például azt, amit az FIA kiemelt, hogy ők már tavaly is azt javasolták a Red Bull Ringnek, hogy rakjanak kavicságyat a 9-es, 10-es kanyarokba, ahol ugye gyakorlatilag a 99%-a történt ezeknek az eseteknek, és nem tettek, és nincs más pályán ilyen durva jellegű probléma, akkor megléphetné azt az FIA, nyilván ez rengeteg lóvé, hogy nem alkalmas a pálya versenyzésre, az általunk szabott feltételek szerinti versenyzésre, nem lesz futam. Ez egy elég radikális, tudom, ez, de én...
Elképzelhetetlen is, tehát nem csak radikális, hanem elképzelhetetlen, pláne, hogyha jól remélik, nem akarok hülyeséget mondani, ha jól remélik, akkor a hivatalos pályátadás, ugyebár már a versenyhétvégét megelőzően, azt hiszem 2 héttel korábban az FIA-nak az emberei kimennek, kilátogattak, megnézik, hogy minden rendben van-e, készen áll a pályára arra, hogy fogadja a Forma 1 mezőnyét. Hát azért 2 hetes átutási idő alatt is ezt, hogy mondjam, lehetetlen megoldani, hogy ne legyen belőle kisebb patália. A pótlás problematikájáról nem is beszél, hiszen...
Jó, persze, igen, de...
Láthattuk idén eddig minden verseny, ami elúszott, az el is úszott tulajdonképpen.
Igen, szóval én nyilván ez most egyfajta ilyen túlzás volt, hogy akkor nem alapvetően nyilván alkalmas a pálya, ott vannak a bukóterek, meg nem raktak ugyan sódert, amit kért az FIA, de anélkül is biztonságos a pálya, megfelel minden előírásnak. Innentől kezdve én úgy látom, hogy tényleg a pilóták csinálták a bajt ebből a szempontból, csak hát igazából ők tojnak oda a mindennek a közepére, aztán a maradékot meg az FIA-nak kell feltakarítani ebből a szempontból, mert hogy a pilóták nem tudják megemberelni magukat, és ebből a szempontból ez egy nagyon visszás helyzet. Hát nem tudom.
Hogy mondjam, az ilyen jellegű sztárlőrök picit velejárója ennek a műfajnak, tehát azért mégiscsak a világ 20 legjobb, aktuálisan legjobb versenyzőjéről beszélünk. Na, tehát, hogy mondjam, az már jár egyfajta ranggal, kiváltsággal.
Ha már sztárallűrök, pont írja Szabó Bence, hogy és akkor fenyegetné meg Verstappen újra az F1-et, hogy visszavonul. Valóban.
Hát nem tudom, hát mondjuk azt kell mondjam, hogy sztárallűrök szempontjából ez a hétvégén torony magasan Lewis Hamilton vezetett, akinek lényegében a rádió forgalmazása zömében abból állt, hogy előtte Lando Norris hány kanyar szélesít le, vagy sem.
Na majd róla később. Amikor.
Érdekes. Minden esetre, hogy picit összefoglaljuk az elmúlt 10 percet, az pozitív, hogy megpróbál következetesen minden esetet kivizsgálni az FIA pályahatárok kérdésében, és mindenhol figyelembe veszi ezt a kérdéskört, tehát nem ilyen egyik kanyarban számít másikban, nem mint ami volt pár évvel ezelőtt is. Viszont majd tényleg sóderágy kell a problémás pontokra, vagy pedig valamit tenni annak érdekében, hogy nem is korszerűbbé teszik itt a szisztémát egy piacról a másikra, hanem valamit tenni annak érdekében, hogy tényleg gördülékenyebben menjen, tehát hogy ne forduljanak el olyan anomáliák, hogy 5 órával később lesz csak verseny végeredmény, meg ugye azért itt a döntéshozatalban is csúszott egy-két hiba a gépezet, de mint az, hogy Okonnak ugyanazt a körét vették el, 6 perc különbséggel.
Az Gasly volt, de igen.
Illetve Gasly, bocsánat.
Hát meg a másik az, hogy Hülkenberg azután kapott figyelmeztetést, fája elhagyásért, hogy kiesett.
Hát nézd, akkor ténylegesen elhagyta a pár dékeréken, szóval ezzel nincs probléma, tehát
valóban.
Ki volt a bukótérben szerencsétlen, tehát
vicc.
Idézőjelben megállja a helyét, tehát na, tehát hát erre szerintem elsősorban némi humán erőforrás bővítés jelentene pillanatnyi megoldást, amíg végben nem megy a...
De és akkor mi ott ül, 20 Marika nézi a zombordokat, hogy op, most kiment.
Hát akkor ott ül 20 Marika, tehát nem ismerem mélyre menne az FIA-nak a belső működését, de szerintem tengernyi más egyébként felesleges pozíció létezik a szervezeten belül. Tehát éppen sportok kategóriának a vasárnapi eseményén 20 Marika már igazán elférne ott a valamelyik szobában. Oda tesznek még 20 képernyőt, 20 Marika néni, tehát de ez így picit ilyen kutyakomédia, tehát
Dancsiga engem akar látni az FIA-ban, remélem nem egy ilyen Marika szerepben, hogy nézem Logan Sargent onboardját, hogy vajon éppen kihajta a pályáról, vagy nem. De hát akkor összességében abban egyet tudunk
amúgy. Még az is egy tök jó karrierút lehet, tehát minden létre alulra kezdődik. Tehát lehet, hogy tényleg később tenni már az új FIA elnök, szóval mi itt a probléma? Tehát...
Abban azért szerintem egyet tudunk érteni, hogy legalábbis mi ketten azt gondolom, hogy azért itt össze kell kapni a pilótáknak is, magukat meg az FIA-nak is modernizálni kéne a rendszer, szóval igen, gyakorlatilag ezt lehet erre mondani. Csak így tényleg az van, amit a címbe is taglaltunk az adás címébe itt a YouTube-on, hogy az F1 így belőlünk csinál hülyét azzal, hogy megregítik a kockázászlót, és egy átlag ember, akit megnézte délután a futamot, ugye most délután volt, elmegy már vacsorázni, meg itt tudom én, és ott egyszer csak azt veszi, hogy nem is ez a befutó, hogy így érted.
De ez tudom, mikor lenne még érdekesebb, hogy adott esetben a győzelem sorsa múlt van rajta. Tehát azért Verstappen is elhagyhatta volna annyiszor a pályát, hogy 5 vagy 10 másodperces büntetés eredményezzen az, és akkor azban már is Leclerc győzelemmé alakult volna az eredmény, és azért az picit radikális a változás, mint hogy Okon megbüntették 30 másodpercre a 12. helyen. Tehát...
És hogy fájt volna Verstappennek mondjuk az az utolsó kiállás, amit megejtett a futam tehát... végén. Hát szerintem lassan át is térhetünk itt a Red Bulloknak a helyzetére itt az osztrák hétvégén, és ne felejtsük el, hogy nem csak egy nagy napból állt, ugye a vasárnapból a hétvége, hanem rögtön volt három is, ahol
hát megint, három tét nap.
Megint kijött a különbség Verstappen és Perez között.
Hát nem kicsit, tehát. olyan, hogy egy Red Bull versenyző zsinórban 4 időmérő edzésen ne jusson el a Q3-ig, na olyanra legutóbb 2008-ban volt példa, szóval ilyen szempontból Sergio Perez mindenképpen történelmet írt, mert a 19. éve működő csapat fennállása során az elmúlt 15 évben nem volt erre példa, amit a mexikói itt elért, és ez nem feltétlenül dicsőség az ő szempontjából. Oké, közel játszott az elmúlt 15 percben kitaglalt pályahatár probléma, de ettől függetlenül összefoglalva ki lehet jelenteni, hogy borzalmas heteken van túl Sergio Perez, ezt mindenek tetejében tetézte az, hogy picit gyengélkedve érkezett meg Spielbergbe, nem érezte magát 100%-os állapotban, taknyos volt, láza volt, minden baja volt. Na, ha nem lett volna eddig elég baja szerencsétlennek, tehát az azért, hogy mondjam, nem túlságosan dicső ránézve, hogy 15. lett, úgyhogy a Q2-ben nem is volt egyébként értékelhető köre. Hát. Az a 2 perc 0-5 a stában egy esős körnek felel meg valahol. Egy nagyon esős körnek.
Igen, hát ő is, ha úgy nézik, áldozata, vagy a saját hibája, nyilván az utóbbi a helyes kifejezés, a saját hibájából nem szerzett ugye értékelhető mérkőt, mert ő is nem a pályán autózott a kritikus pillanatokban.
Alternatív úton ott autózott, de az nem számított érvényesnek, miközben azért Verstappen, ha úgy tetszik, hozta a kötelezőt.
Igen, hát Pereznek
újabb egy... első rajt kocka.
Abszolút, igen. És jelent, ugye még a sima, a vasárnapi rajtsorrendet eldöntő időmérőre még nem egy nagy előnnyel, egy fél tized másodperccel Leclerc előtt, viszont a sprint időmérőn ott meg megint torony magasan.
Hát...
Egy rövid pályán azt tegyük hozzá, hogy ez a 4 tized körüli különbség, hát a szezonban, hogyha az időeredményeket nézzük, akkor azt hiszem ez a leggyorsabb pálya.
Igen, úgyhogy... hát abszolút a leggyorsabb pálya, van is egy, volt is a hétvége fel egy ilyen all-time minden idők kimutatása, tehát a 10 leggyorsabb egykörös körből vagy 7 pozícióban a Red Bull Ring szerepelt. Ennél gyorsabb csak a átalakított Sahiri pálya volt 2020-ból, ilyen 52-3 másodperces köridők voltak jellemzőek, és ugye még a liszt aljára odafért Interlagos, ahol ilyen 1.07-1.08-as köridők a jellemzőek, itt ugye 1.04-ben.
Na mindegy, ne veszünk ezekben a részletekben. A lényeg az, hogy Verstappen megint hangzott a sprinten, hogy nem véletlen kétszeres világbajnok meg.
Fél másodperc. Úgyhogy mögötte meg a második és a 9. helyzet között volt összesen.
Igen, ennyi.
430. Hát még kevesebb is.
Igen.
Néhány századdal még kevesebb is.
Viszont a sprint így is hozott izgalmat, leszámítva az, hogy aztán Verstappen ellépett és 24 perc 21 másodperccel nyert. Hát viszont az... Perez megpróbálta megmutatni a foga fehérjét. Na ezt amúgy a nézőktől is kérdezem, akik most élőben velünk vannak, hogy ti hogy láttátok itt ezt a Verstappen-Perez csatát a sprinten, ami hát én megmondom őszintén, nem egészen értettem egyik felet se annyira, mármint jó, mondjuk oké, a lényeg az, hogy Perez jobban rajtolt, megelőzte a rajtnál Verstappen, viszont utána Perez keménységét én indokolatlannak éreztem, főleg úgy, hogy fűre, még azt is lehet mondani, hogy vizes fűre szorította ki Verstappent, és ebből jött aztán Verstappen másik keménysége, amikor egy elképesztően mélyet fékezett a kanyarba, ami egyfajta ilyen bosszú volt, igen, azt gondolom, de a nézők vélemény is érdekel, úgyhogy írjatok.
És ezen a ponton tűnt, úgyhogy akár Lando Norris vezethet is, csak ő pont megakadta két Red Bullban, ellenben Nico Hülkenberggel, aki nagyon gyönyörűen lecsapott a lepattanóra, és ahhoz képest, hogy azért tavaly nyilván voltak ellenhangok az ő leigazolása kapcsán, hogy bőven 30 fölött van, mit akar még is szélni, de azért hétvégéről hétvégére bebizonyítja, hogy még van keresni való ebben a mezőnben, még hogyha dobogója továbbra sincsen, de azért házon és házon belül is elég alaposan náspángolja Kevin Magnussen, akitől idén nem igazán látunk nagyon kiemelkedő teljesítményt, legfeljebb Nick de Vries-zel pofoszkodva néha összehoznak valami páros táncot, mint ahogy most is volt.
Igen.
De Hülkenberg esetében én úgy érzem, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy egyszerűen a ház gumikezelése az erősen Z-kategóriás, és akkor nagyon finoman
Amúgy
fogalmaztam.
ez viszont most jól jött nekik szerintem ezen a sprinten, ugye? Amúgy gyorsan leszögezem, ez a sprint volt a valaha legjobb. Ezt szépen megmondtam kicsit rossz szórenddel, de hogy a valaha legjobb sprintet láttuk most Spielbergbe, kellett hozzá egy eső, és akkor jöhet Bernie Eccleston ötlete, hogy minden pályára spriccelőket, de ez tényleg egy jó sprint volt, azt mondom. Sokszor még majdnem, hogy nehéz is volt követni, hogy akkor most ki, hogy állt ki a boxba gumikér, meg hogy
halad. Ilyen F2-es sprint érzete volt, tehát különböző taktikák, kinek hogy jön ki gyorsabban a végén, aztán mennyit veszít az, aki nem jött ki. Tehát azért meg volt benne a maga izgalom faktora, csak hát nem ez a jellemző.
Igen, és azt is hozzá kell tenni, hogy nem ez a Form 1-nek maga a DNS-e szerintem, hogy...
Hát egyáltalán nem. Tehát, hogy mondjam, ezek az izgalom nyalábok sokkal inkább elférnének a vasárnapi programban, hogyha bárki is engem kérdez. Tehát...
Igen, na erre még a izgalom meg itt, na eszembe jutott egy gondolat, mindjárt ami elmondom, meg... de még Hülkenbergre akartam, szóval hogy a rossz gumikezelés szerintem most pont, hogy jól jött neki, abban a szempontból, hogy azért tudott sokáig elől maradni, meg tartani, hát Verstappen nem tartani a lépést, de Perez előtt tartani,
de
stabilan,
tartotta, hát...
stabilan magát, mert hogy ugye ezek között a hűvös, taknyos, nyálas körülmények között sokkal jobban fel tudja melegíteni, meg működési tartományba hozni az abroncsait, csak hát ugye egyszer csak átbillen a...
Aztán túlmelegíti ugyanúgy, tehát...
Igen, viszont ebből a szempontból...
Már is ilyen
igen.
Visszafelé elsülő puska jelenség.
Ebből a szempontból viszont jól jött neki az, hogy cserélhetett gumit, mert hogy a szárazság gyorsabb volt, és...
Csak hát nyilván egyszerűbb lett volna az ő élete is, hogyha nem melegszik el az első szett gumija, elő tud maradni, nem előzi meg öt Perez, nem előzi meg öt Sainz.
Igen.
Csak adott esetben legalább egy sprint dobogó született volna neki, így lassan 200. neki futásot közeledve. Ami meg Perezt illeti, hát azért mondtad, hogy megmutatta a fogafehérjét, hát nagyon gyorsan kikapott az a fogafehérje, tehát itt ugye először Hülkenberg mögött várta a sült galambot, hogy nem tudom mit várt, aztán majd meg a futamon is volt egy-két érdekes tényezőle kapcsolatban.
Igen. Itt a Perez Verstappen csatára írt a Dancsik, hogy Perez elvileg nem látta Verstappent, amikor leszorította a fűre. Én ezt nem hiszem el. De...
Hát...
Pontosan tudja az első körben, hogy számíthat hátulról támadásra, főleg, hogyha ő előzött egyet, tényleg vezeti a bolyt. Kizárt dolognak tartom, hogy nem látta volna. Főleg ezekkel a mindennél nagyobb autókkal, idén jóval nagyobb tükrökkel.
Nem elég nagy.
Vagy nyissa ki Perez a szemét.
Hát lehet ilyen buszos tükrökkel lenne az igazi az élet neki, tehát
ja.
Így. Tehát, hogy panorámában mindent belásson.
Nem,
tehát...
szerintem tényleg ezt nem lehet, nem mondhatta őszintén, hogy nem lát, pontosan
hát,
látta.
Nézd, ha másból nem, akkor versenyző egy ösztönből, tehát hát, Perez pontosan tudta, hogy túlcsúszott az első kanyarban, és ösztönből rögtön húzódott is belőle, tehát hogy védje a pozíciát, tehát ez azért nem kell annyira nagy agytrösztek lenni, hogy nyilvánvaló legyen, tehát túlcsúszott, rögtön húzódott belőle, nehogy lendületből felszáppal alákanyarodva el tudjon menni mellette, csak aztán mire kapcsolt addigra már ott volt mellette, tehát, és aztán végül elegánsan kinyitotta neki az ajtót a domb tetején.
Dancsiga írja, hogy ez Helmut Márkó nyilatkozta, de azt hiszem azt is mondta az osztrák, ezt vasárnap reggel olvastam valahogy, hogy azért, vagy nem, pontos idézetet nem
Perez
tudom, de...
Perez is mondta, hogy nem látta.
Igen, Perez is mondta, arra is
Perez
emlékszem,
is
de Márkótól meg olyasmit olvastam, nem, tényleg a pontos idézetet nem tudok, de inkább az ő irányába volt morcos az öreg, hogy azért figyelj ma oda. Meg tényleg annyira indokolatlan, hogy egy vizes pályán leszorítod a saját csapattársadat a pályáról, a hazai futamotokon, hogy ezt lehet, hogy nem kellett volna.
Lassan 80 pont hátrányban a bajnokságban. Úgy, hogy körülbelül az előző négy versenyen kevesebb pontot szerzett a mexikai védelmi miniszter, mint akármelyik
Ferrari. Lassan 80,
Mercedes
az 81.
Pilóta. Hát akkor még lassan 80 volt, amikor
igen.
Ezt elkövette.
Igen. Hát Verstappen teljesítményét meg nem kell magyarázni se a sprinten, se a futamon is. Tényleg már az, hogy a Red Bull tényleg viccet csinál a Forma 1-ből, meg a hülyét mindenkiből, a ellenfelekből is, hogy még az első helyről meghúzzák azt, hogy kijönnek lájgumikért az utolsó körbe, itt most átugrottunk a futamra, de tényleg nem, túl sok mindent nem kell Verstappennek magyarázni. A VSC-t se használta ki, hogy friss gumikat vegyen fel időkedvezménnyel a boxból. Szóval itt felmerült már az köztünk itt adás előtt, hogy mikor lehet világbajnok Verstappen, és
igen.
Én ezt kiszámoltam.
Na.
Két forgatókönyvet számoltam. Az egyik az, hogy ha mindenki egymást hülyére veri keresztbe, Sargent dobogók, meg mit tudom én, nyilván a leglehetetlenebbet is kiszámoltam, és közben Verstappent ugye mindent behúz, sprintet, de leggyorsabb kört, tényleg így, a legpesszimistább forgatókönyv szerint Verstappen, mindjárt a jegyzeteimet nézem, Szingapurban lehetne így világbajnok, leghamarabb, amiatt azért még kicsit odébb van tényleg a őszi rész, akkor már Európát elhagyjuk, szóval az sem mostanában lesz. Ha viszont Perez küzd, és mindig másodikként jön be, de mellé meg tudja futni a leggyorsabb kör, szóval azzal számoltam, hogy Perez nem nagyon fogja elverni Verstappent futamokon, de azért egy ilyen leggyorsabb körök lepattannak neki, akkor meg az amerikai negydíj lehet Austinban. Ez a Szingapúr és amerikai negydíj, ez úgy néz ki, hogy ez négy futamot ölel fel, úgy, hogy most a nézők, ez az a jobb kezem, úgyhogy így néz ki, hogy ez Szingapúr, ez Japán, Katar és Texas. Szóval ez egy négy futamos rész. Szerintem ebben a intervallumban fogunk világbajnokot hirdetni idén, aztán lehet, hogy nem, de
hát mindesetre 2023. július 3-a néhány tudatnyi néző szemmel által és füle hallatára itt elhangzott az ige. Közjegyző most nincs kezdeni, de vegyük úgy, hogy hitelesítettük itt a jóslatot. Fejér Patrik a vezesett oromatából jelentkezett.
Ez csak számolás, ez nem izé jóslás.
Hát azért minden esetre abban a szempontból is érdekes itt a Red Bullnak a dominanciája, hogy ugye beszéltünk erről az amerikai sportközgazdásznak az észrevételéről is.
Igen, igen, ez jutott menet közben eszembe.
Futam után, hogy így nem fogna észrevételbe kerülni a Forma 1, hiszen az a baj, hogy ezt a méretű dominanciát már nem nagyon lehet, mit tudom én, milyen drámai showba belecsomagolni. Tehát konkrétan, amikor már a Red Bull gyakorlatilag minden versenyt 20 másodperccel nyer meg, amikor nem jön ki az első helyen áll az utolsó körben friss gumit kért, hogy még a bónusz pontért is lehajoljon, az azért az, na, tehát,
ez volt, ami a sprintnél eszembe jutott, amikor mondtam, hogy na most eszembe jutott egy gondolat, na az ez volt, hogy ugye a sprint által generált mesterségesnek nevezhető szórakoztató emberek, amik ugye nem az F1 DNS-ének része, és ezek így pont jól találkoztak azzal az új generációval, akit a Netflix hozott be, ugye, hát ugye, ha azt nézzük, már 5 éve megy egyébként a Drive to Survive, ami tényleg Amerikában adott egy óriási lökést a Forma 1-nek, de annak is az eleje úgy indult, hogy az első egy-két évben még ott Hamilton dominancia ment ezerrel, viszont ha őszinték vagyunk, Amerika jobban szerette mindig is Hamilton, mint Verstappent, a brit csomó gesztusa miatt, meg tényleg a testvérei ott vannak, meg mit tudom, mi mindent, amit elmondta.
Hamilton picit így lélekben vagy szellemben amerikai is, tehát hogyha az általa vallott értékeket és szemléleteket nézzük, tehát azért van benne némi amerikai vonal.
Igen, szóval ez innen indult, és átment egy valódi küzdelembe, ugye, amit a Netflixen keresztül is érezhettek a nézők, Hamilton és Verstappen között, és hogy wow, ilyen jó a Forma 1, még ilyen rövid futamok is vannak, meg hosszúak, milyen menő, csak most tartunk ott, amir Joe Pompliano ért, ő azért a test közelből látja az amerikai sporthelyzetet, nem csak Forma 1, hanem baseballtól kezdve nagyon sok dologba belelát, meg hát ugye ez a munkája gyakorlatilag, hogy azért az amerikai közönség elkezdett elfordulni a Forma 1-től. Ez az a friss közönség, akiket a Netflix és a most már idén három amerikai futam behúzott, szóval kezd rezegni a léc ebből a szempontból a tengeren túlon.
Hát, hogy mondjam, kockázatos marketing stratégiára építettek, tehát így röviden összefoglalva.
Most itt a GP, hogy arra fogadni, hogy pont ezért Verstappenék dominanciája nem fog sok évig tartani. Ez az amerikai nézőknek és főleg az amerikai jogtulajdonosnak nem elég drámai. Hát szerintem 2025 végéig ugye 26-tól jönnek az új szabályok, nem nagyon lesz itt kavarás az ázvíz. Vagy esetleg egy olyan 25-ös év, mint volt a 21-es, amikor nem jött a Verstappen csata.
Hát vagy kitaláljuk, hogy jövő évtől csak három kerékkel versenyezett Verstappen, akkor még talán, tehát...
Vagy igen, vagy még, hát most eszembe jutott, így bevillant, hogy egy ilyen büntetősúlyos rendszer, ami a túraautóba, de...
Jó kis túrautánk sportautó kategóriás, hát szerintem egymást folytanak még egy kanálvízben hétvégről hétvégére, hogy neki miért 20 kiló, ha neki csak 10 járna, vagy ha neki 50-et kiadni, miért csak 20-an menne, tehát...
Dancsiga egyébként írt, hogy nem rezeg itt semmilyen létsz, a Forma 1 egy európai sport, és az is marad.
Hát... Inkább globális, tehát nem mondanám ki konkrétan, hogy európai sport, már csak azért sem, mert ugye azért nagyon sok felé nyitott az elmúlt 10-15-20 évben a Forma 1, főleg Ázsia, közel és távol kelet, meg ugye Amerika, tehát éppen az, hogy nagyon nem csak nevében vált világbajnoksággá a Forma 1, hanem úgy általánosan már egy nagy globális száguldó cirkusz lett az egész, tehát ami tényleg a világ számos pontjára ellátogat. Hogyha a térképen szétszorjuk, akkor nagyjából még egyenletes a versenyek eloszlása Afrikától eltekintve.
Igen, egyébként jöttek közben kommentek még korábban a Perez viszonylatban, hogy Perez jól tette, Márkó meg Perez is nyilván a kommunikációs osztálya megvitatta, mert bármit is mondott, írja a GP, illetve soha senki nem őszinte az F1-ben, ott még a Perez nyilatkozott kapcsán nem látta, de ebbe is van valami. Itt Szabó Bence írta a Verstappen féle dominanciához, hogy jönnek az új gumik, halovány remény, hogy változhat a mezőnyünk belüli helyzet, bár még én sem fűzök hozzá sok reményt.
Hát itt azért a gumik kérdés még nagyon korai itt boncolgatni, még nagyon sok itt a kérdője, már csak azért is, mert ugye 2024-től vezetnék ki a gumimelegítő paplanokat is,
és nem is biztos, hogy kivezetik.
Finoman szóval nincsen egyetértés.
Igen.
A jövő évi gumikban még korai reménykedni.
Igen. Dancsika kérdezi, hogy Patrik, lesz-e még valahol interjúztatni, hogy az Ottmar Binotto név mellében jöjjön egy? Hát jó kérdés. Csapatfőnököt amúgy szerintem most egyelőre nem látom magam előtt. Még folyamatban vannak a dolgok, ennyit elárulhatunk. Hogy mi lesz. Készülgetünk itt a Magyar Negyedik kapcsán leginkább, de vannak tényezők, amiket nem mi kontrollálunk, úgyhogy majd, ha tisztában látunk, akkor csepegtetünk információkat, de minden puska porunkat nem akarjuk ellőni, úgyhogy majd készülünk, meg hát nyilván a...
Valami maradjon a meglepetés erejéből is adott igen. Esetben.
Van, ami már fix egyébként, de nem mondom el, hogy nem mondhatom el.
Olvasik a vezes pontot, és akkor
így van.
Senkit sem érhetek meglepetések.
Így van. GP és Dancsika közben még azt is beszéljük, hogy egyetértenek-e, vagy nem itt a szabálymódosítás amerikai, európai sport a Forma 1 kérdésben, de mi meg lassan szerintem térjünk át a hétvége egyébként meglepetésére, a Ferrari-ra, és ott az egyik vitatott esettel be is kezdenék, ami hát szerintem indokatlanul sok vihart kavart a közösségi médiába például, vagy a komment mezőkbe, hogy az a lépés, amit meghúzott a Ferrari a futamon a dupla kiállással, az jó volt, vagy nem?
Hát, szerintem azt nem, magát az elgondolást nem rontották el, tehát az, hogy egyszerre hozták ki a kettőt, tehát jó, nyilván szét lehet ezen a variálni össze-vissza, de hát ha jobban megnézik, akkor nem ezen múlt feltétlenül a kettős dobog adott esetben, hanem sokkal inkább az, hogy a két csere külön-külön lebontva nem volt a leggyorsabb, ugye 4,4 és 4,5 másodperc, ami azért cserénként 2 másodperc veszteséget jelent, akár hogy is nézzük, illetve Sainznak még a futam közben kiszabott 5 másodperces büntetést tett be ilyen szempontból, tehát én inkább ezekben keresném a választ, hogyha az a kérdés, hogy ezen ment el a Ferrari kettős dobogója, amiből lett egy 2-4 vagy 2-6 az újabb szájszélemüntetésekkel együtt. Viszont ha már itt tartunk, akkor azért mind a két versenyzőt meg kell dicsérni. Tehát ezen a hétvégén abszolút összeszedetten versenyeztek. Leclerc a pénteki teljesítmény, aztán a vasárnapival vezette is a futamot egy jó 10 körön keresztül. Sainz meg nagyon erős tempót futatott, tehát mint a kezdve egy picit magára találni így az elmúlt időszakot követően, és ahogy eljátszadott Sergio Perezzel, az külön piros pont, tehát az a macskaegér játék, és egyszerűen
hát kérdés,
erre utaltam azt, hogy azért Perez fog a fejére alaposan megkopott a hétvége végére.
Kérdés az, hogy ki volt ügyesebb, vagy inkább bénább, ha azt nézzük, hogy Perez...
Hát okos volt.
Perez, de szó szerint, mint Ludas Matyit háromszor is megverte Sainz, hogy mindig ugyanabban a csapdába esett, amikor éppen, hogy egy fél méterrel előbb volt már a DRS érzékelés ponton, és Sainz simán DRS-re visszatámadta a Red Bull mexikóját, de egyébként igen, nyilván Sainz abszolút ügyes volt, ezt fel tudta mérni abban a szituációban, ez dicsérhető, abszolút. A tempója is mind a kettőknek, egyébként a tempó mögött valószínűleg egy Ferrari, vagy hát Ferrari fejlesztések állnak, nem mondanám, hogy egy. Olvastam egy ilyet, hogy alacsonyabbra tudták ültetni az autójukat, úgyhogy még megmaradt a padlólemez is, és nem kopott el az a réteg, aminek nem szabad nagyon elkopnia. És így... De... stabilabb lett az autó, és mellé még nem is pattogott, ezen a pályán bejött.
És mint a gumikezelés szempontjából is vállalhatóbb lett volna a helyzet. Oké, nyilván egy másféle pályáról beszélünk, tehát ebből a szempontból inkább Silverstone lehet a mérvadóbb, ami közismerten darálja a gumikat, csak úgy, mint Barcelona. Karakterisztikában az a kettő pálya közelebb áll egymáshoz. De hát ha már tényleg nyilván bajok ebből már nem lesz, de hát ha valamiféle szépségtapaszt sikerül ezzel összerakni, hogy ne az legyen, hogy lényegében a Ferrari csendben asszisztál az, hogy még a dobóért zajlok közülembe se tudjon belefolyni. Jó hétvége volt.
Igen.
Az előző hétvége is előre mutató volt ebből a szempontból, ugye ott a felzárkózása és a kivételesen jól összerakott stratégiával meg itt is. Rendben volt, tehát a körülményekből kihozták a legtöbbet.
Igen. GP írja, hogy szerint a Ferrari megfelelő döntés hozta, semmi értelme nem lett volna az egyiket, az egyik pilotát hátrányba hozni, egy kevésbé jó stratégia, mivel Verstappenre és a Dák bajnokságra nem veszélyesek, ezzel csak frusztrálták volna az egyik pilotájukat értelmetlenül. Hát attól függetlenül, hogy Verstappenre nem veszélyesek, hát azért megtörtek, pont a Ferrari törte meg Verstappennek a streakjét, az ilyen folyamatos sorozatát, ugye most már végre volt egy futam, ami nem Verstappen vezetett minden kört, és amúgy ezzel a két, nem tudok pontos számot, ezt most nézzétek el nekem, de hogy az örök ranglista a harmadik helyre följött, ami a legtöbb egyhuzamba vezetett kört jelenti a Form 1-be, és ami miatt a Ferrari-t egyébként nagyon szitták, hogy tényleg nem választotta szét a pilótáit stratégiai szempontból, de van, amikor pont egyébként privátban beszélgettem ezt másokkal, van, amikor egy irány tűnik a jó stratégiának, ez ilyen esetben ez volt. Ugye ezt tudjuk, hogy a Ferrari, ugyan mondta te is, hogy valamennyit, mintha javultak volna gumikezelésbe, de azért még mindig nem optimálisnak a helyzet, és nagyon egyértelműen arra az irányba tendáltak, hogy ez egy kétcserés futam lesz nekik. Hogyha az egyik cserét megoldhatják olcsóbban, itt a virtuális biztonsági autónak köszönhetően, akkor miért ne tennék meg? Így, ezzel a megoldással ugyan Sainznak várakoznia kellett, meg veszített néhány pozíciót, de amúgy egyrészt pillanatok alatt visszanyerte, másrészt, hogyha később jön, nem jött volna annyival később, mert a futam telik, a gumiai előbb-utóbb akkor is elfogynak, akkor tovább marad a boxban még mindennel is együtt, azzal is, hogy Leclerc már nincs előtte, de akkor is tovább marad a boxban, és több pozíciót veszít ezzel, szóval.
Közben egy számolattal besegítenék, 248 körnél állt meg ez a bizonyos mutató, ugyebár a csúcstartó Alberto Ascari 305-től, aki az 1952-es szezonban volt hasonlóan fölényben, még Ayrton Senna 264-ig jutott 1988-ban, hát most Verstappennek dolgoznia kell az, hogy pörgesse tovább ezt a számlálót, hiszen most ugye több olyan verseny is lesz, ahol kevesebb a körszám, ugye a brit nagydíj csak 52 körös, a belga 44, ami a magyar nagydíj után jön. ott a magyar 71, a holland 72, az olasz 53, szóval szerintem a szingapúri japánig most pörgetni kéne ezt a
hát figyelj,
ezt
most
a számállót,
amúgy
hogy...
Azt nézzük, hogy milyen rekordokat dönthet meg Verstappen egy szezonon belül, akkor benne van ez akár, de benne van az a 9 zsinórban megnyert futam is, amit ugye Sebastian Vettel hozott a szemény 2013-ban.
Hát az a helyzet, hogy a holland idén annyira tökéletes évet fut, hogy, hogy akár Verstappen részénként is indulhatna, mert több pontja van egymaga, mint a Red Bull mögött álló csapatok bármelyikének, tehát 229 pontja, a Mercedesnek 178, két versenyzővel, tehát, tehát hogy mondjam, ez azért rettenetesen önmagáért beszél.
Át is térhetünk egyébként a Mercedesre, hogy velük mi történt a hétvégén.
Hát
a sprintjüket azt úgy, ahogy volt, elszúrták, Hamilton kiesett a én már azt tudom, ezt minek hívják. Nem
hát
Q1,
SQ1.
De nem, itt most shootout 1 volt. Ugye szétlövés a hivatalos magyar neve, hogyha a sprint időmérőt nézzük. És hát
az... Jaj, még ezt az elemezést is sikerült változtatni 2 hónap alatt.
Így van.
Fergeteges. Szerintem Belgium itt találjuk már egy harmadik nevet is neki. Tehát, hogy mit tudom én, 1. Tehát nem tudom.
Ezt most pont nem hallottuk, vagy én nem hallottam. Csak az, hogy 1. Vagy...
Hát, hogy mini időmérő egy, tehát ja. Talán ki még egy nevet neki Belgiumig, tehát...
Ja, hát... Na mindegy, ez egy részed, viszont az elmondható a hétvégén a Mercedes, hogy azért nem brillíroztak, amit például az is jól mutat, hogy a McLaren is felvette velük a versenyt, Lando Norris jó McLarenje, mert ugye csak egy autóra hozták el a Wokingiak a fejlesztéseiket, de hogy a Mercedes... Ugye pont arról beszéltünk még Kanadában, hogy most mintha tényleg elkezdtek volna a jó útra lépni, most ebből nem látszott nagyon sok minden.
Lényegében semmi, és éppen emiatt a Mercedes is inkább a két pilóta hazai futamában bízik a brit nagy díjban, mert ugye az ő mondások is az, hogy pályakarakterisztika szempontjából Barcelonahol ugye nagyon erősek voltak, közelebb áll ahhoz Silverstone, mint a mostani Red Bull Ring, de mindesetre ez eléggé vérszegény volt, tehát ugye Hamilton hiába szerepelt viszonylag jól az időmérőn, is inkább hátrafelé lépkedett a versenyen, Russell sem tudott túl sokat hozni, ugye a pénteki időmérő is elvérzett a Q2-ben.
Szombaton meg hidraulikai hibája volt.
Igen, nagyon szürke, középszerű hétvége volt ez a Mercedes.
Igen,
tehát ez a...
És ez hozott...
Hogy tudtak menteni valamit belőle.
Ez hozott egy olyan érdekességet, amit... Hát nem tudom, milyen formában most láttunk már, de nem emlékszem, hogy mikor, még a tavalyi év elején valahogy... Tavalyi? Igen, tavalyi. Hogy Hamilton panaszkodása, meg hát már kis túlzása, rinyálása a rádión, ami egy kis indokatlan volt, hogy lassú az autó, de ez a helyzet. Most az előző futamon meg gyorsabb volt, most akkor mi van? Erre őszintén nem értem, mi szükség volt tőle.
Hát, most legyek gondolsz, és mondjam azt, hogy tipikus Hamilton, tehát az a helyzet, hogy én Hamiltonnál mindig is azt éreztem, hogyha megy a szekér, és ott van az a győztes autó, akkor best fans, best team, minden a legjobb, minden über happy, és aztán ahogy a szél nem az ő vitorlájába fúj, akkor rögtön már ezek a sztáralőrökkel tűzdelt, frusztrált és részint negatív kommunikáció tör elő belőle. Lehet akárhány győzelem, vagy VB cím a vitrínjében.
Az jelzésértékű volt, hogy Toto Wolffnak kellett beszólnia, hogy igen, az autó lassú, tudjuk, tehát vezess. Ilyen, pont azt mondtam, mikor néztük, mondtam közben, hogy ez ilyen eléggé Terminátor hang volt. Na, annyira hasonlított egyébként Arnold Schwarzenegger hangjára Toto Wolff, hogy majdnem, hogy ilyen hangdublőrnek is beillene.
Hát ilyen jó kis mély hanggal beleszólalt, tehát akár azt is mondhattam volna, hogy rabló támadást.
Igen, a te hangod
mélyebb.
De igen, ez tényleg egy jelzés értékű volt. Dancsigo meg félig megidézett egy Mészők Álmán klasszikust. Ezt most azért nem olvasnám be. A nézők aki nem, ha, akit nem látja most az eseményeket, az nézze meg majd YouTube-on, amit Dancsika írt. Igen, szóval Hamiltonnál ez az együtt vesztünk, együtt nyerünk, vagy inkább az együtt nyerünk szokott meglenni.
Engem. Másikhoz valahogy már nem szokott akkor a lelkesedéssel asszisztálni.
És rögtön fel is reppentek a pletykák, hogy hát akkor így a szerződés hosszabbítás megint tolódik.
Hát az a baj, az elmúlt évben is addig húztak, ameddig jól esett nekik. Tehát emlékszem, a 2021 eleje volt talán, amikor nagyjából minden héten, vagy minden másik héten arról volt szó, hogy most már meg kéne hosszabbítani, és aztán végül csak meghosszabbították. Tehát, hogyha nagyon akarják, akkor most is meg fogják hosszabbítani. Tehát, ha meg nem, akkor arra lehet volna az, hogy egyszer minden korszak véget ért. Tehát ott van 2013 óta a Mercedes, azért Hamilton is már inkább a B oldalon van a Forma 1-es pályafutása szempontjából, 38 évesen. Ő se lesz itt örökké a mezőnyben.
A Merci és az Alpine pilóták és az előttük álló, az előttük haladó pilóták között gyakorlatilag nem csökkent a különbség a futam alatt, írja Szabó Bence. Gaslyra, Hamiltonra és Russellre gondolok. GP pedig azt írja, hogy nem vagyok egy Hamilton fan, de szerintem egész sokáig bírta rinyás nélkül, kis túlzással a tavalyi évet kibírta anélkül, sőt, ha jól emlékszem, sokszor megvédte a Mercedes, nyilván 2 év sok idő. Hát az első kommentre igen, nem léptek előre Hamiltonnék, Russellék, Gasly is elég hamar hátra csúszott. Azért GP kommentjével kapcsolatban, hogy ugye nem panaszkodott annyit, azért tavaly év elején ott még mogorvá volt emlékeim szerint, de...
Sokkal, hát meg ugye ott még az is az ő vállát nyomta, hogy a csapattárs Russell sokkal hamarabb össze tudott rázódni az autóval, amikor Hamilton autó, ezt inkább az év közepétől második harmadát követően láthattuk, hogy nagyjából szimbiózisban van az akkori konstrukcióval. De addig azért elég gyakran lehetett, hogy ilyen, ha nem is feltétlenül hisztérikus, de ilyen mindenképpen ilyen lesajnáló kommenteket hallani a részéről, tehát jó néhányat lefordítottuk a szezon folyamán, szóval azért a bízunk, hogy nem mi rendelkezünk ennyire szelektív memóriával, de sokkal több volt, nem is sokkal, de egyértelműen több volt, hogy a negatív visszajelzés, mint a pozitív visszacsatolás.
Igen, idén egyébként tényleg kevesebb volt. Bár azért...
Hát de eddig jól is ment viszonylag, tehát...
Hát meg oda-oda szúrt, hogy én megmondtam, hogy át kell tervezni az autót. Hát jó van, igen, tervező zsenikém. Ezt őszintén ilyenkor nem tudom hova tenni. Amúgy ebből a szempontból, hogyha azt nézzük, gyakorlatilag a Ferrari, a Mercedes, meg az Aston Martin állandó hullámzásban van, viszont a legtöbb negatív hang talán a Mercedes irányából jön, igen, amikor éppen mélyen mennek.
Igen. Akkor ott ég a legjobban a ház, egyértelműen.
Most egyébként az Aston Martinnak is elég mélyre,
igen,
került, hát, a hullámosút.
Igen, most Alonso végül mentett egy 5. helyet vasárnapról, szombaton meg az indokolatlan kommunikációk és semmittevések újabb epizódját mutatták be, valamivel emelendő.
Ja, az Alonso Stroll
elmúlt hetekben
csata?
rázúdult negatív sajtóját valamennyire.
Igen, hát...
Hát csata.
Igen, hát nagyon
maska körömmel. Tehát,
csata.
Hát mondjuk úgy, hogy nagyjából Alonso kézzel fogta Strollt és bekísérte a célba, de azért, hogy mondjam... Rótól is sem állt távol az üzengetés, hogy mondjátok Fernándónak, hogy ne támadjon. Tehát lezsíroztuk, oké? Tehát fiúk, megvan, hogy ki a csapat, megvan, hogy ki vagy, oké? Tehát nem véletlen az a névegyezőség, tehát tudjátok, hogy hol van a helyetek, oké?
Igen, ez nagyon furcsa volt ebből a szempontból, de azért Alonso ott a végén próbálta rángatni, csak nem tudom úgy, hogy az a végén, hogy... Na azért is csak megmutatom, vagy csak ilyen látszattámadás volt a sprinten ez a Alonso féle
Hát nézd, story. Az a helyzet, hogy azért Alonso körülbelül vakon nagyobb tempót képes kihozni ebbe az autóban, mint Stroll, és azért láthattuk Stroll esetében ez a négy cég, hogy azért bármit mond, az a csukló még nincsen 100%-os
Na igen,
állapotban,
na igen,
ha bár korábban azt mondta, hogy már meggyógyult. Tehát ugye
ez pont...
pont ezt úrtad ki az egyik onboard kamerás felvételen, hogy lényegében lazított a bal csuklóján teljesen tudatosan és szándékosan, hogy ne terhelje annyira, mint a másik kezét.
Igen, pont a futam végén, amikor vasárnapi futam végén, amikor Albont kergette és aztán előzte meg, akkor ugye pont az onboardját mutattak, és nektek most ez a bal kezem, szóval ezzel mutatom, hogy
a szemben
Stroll,
a képernyővel.
Stroll, ja igen, klasszikust intézve, szóval Stroll az egyenesekbe a bal kezét így elengedte a kormányról, és így ilyen új lazító, szorító mozdulatokkal hát nem tudom, próbálta enyhíteni rajta a nyomást, nem tudom miért csinál, valószínűleg azért csinálta, mert nem, nincs még minden rendben, és tényleg pont múltkor beszéltük nézői kérdés kapcsán, hogy Strollnak a keze amúgy, hogy ekkora hátrányban van, még, hogy ebben mennyire játszik bele, és
hát ugye... Most felátjuk.
És pont az, de múltkor ugye azt mondtátok, hogy nem. Aztán mégis.
Hát, és teszem hozzá, hogy ha már itt megint belebújtál valakinek a bőrébe, te csak szeretnél Stroll lenni, tehát...
Én belebújtam a bőrébe?
Hát most az előbb.
Ja, hát erre nem gondoltam.
Folytatod itt a kis csapatrádiós szerepjátékot, csak most kivételesen nem csapatfőnököt, hanem versenyzőt idéztél igen. Meg.
Igen. Még az Aston Martinhoz még egy sztori, hogy amúgy ők hát kvázi adtak hangot annak a futam leintése utáni őrületnek, hogy itt átalakult gyakorlatilag a teljes végeredmény. Erről eltérő véleményünk volt itt a Form 1-es csapaton belül, mert voltak hangok, akik azt mondták, hogy ez már csak ilyen gatyi játszadozás, hogy amúgy a pályán kéne ezt eldönteni. Én viszont azon voltam, hogy szerintem meg jó dolog, hogy megnézik, hogy mik a lehetőségeik, és próbálják azt kihasználni. Ugye nyilván Alonso esetében például megnézték azt, hogy Sainz-szal vagy Norris-szal mi a helyzet, és mondjuk azt találták, hogy Sainz amúgy nem csak annyiszor hajtott ki a pályáról, ahány nyert kapott végül büntetés, hanem többször, akkor miért ne próbálják meg, és ebből a szempontból én meg tudom érteni, csak aztán jött a fekete leves, majdnem, hogy nyakukra borították itt a mindent is, hogy...
Hát
hogy...
Konkrétan megfogták az FIA ítéletes papíros asztalt, és így magukra borították, tehát, hogy...
Igen, hogy kiderült, hogy itt nem csak egy-két pilóta ludas, hanem
hát 8-9 pilóta kapott büntetést.
8 végül. Kapott a leintés után 5 órával büntetést, ugye összesen 10, és 18 pilóta, amit már említettünk is, hogy akik nem tudtak a pályán maradni, csak Russell és Chow. Úgyhogy ebből a szempontból az Aston Martin húzása véleményesnek tekinthető, hogy ezt elkezdték, de én abszolút
egyetlen. Ez azért nem teljesen indokolatlan.
Na, egyáltalán nem indokolatlan, hát ezzel tudták, vagy hát sejtették, okay. Hogy nyerhetnek, és miért ne nyerhetnének. Elég szoros csatában vannak így a Mercedes még mindig, ami elég jónak mondható így már lassan a szezon feléhez közeledve.
És azért, hogyha volt bármilyen lepaton, azért az eddig rendre lecsapták a formájában, tehát volt egy éppenség az Aston Martin, vagy annak a jogelődjével szemben. Tehát emlékeztetünk itt a rózsaszín Mercedes-es időszakra, tehát ott azért szintén megint csak benne volt abban más csapatoknak a protestálása.
Igen, ott még a Renault-nak nem tetszett a rivális, és az pont azt hiszem egy osztrák nagy díj után volt ugyanígy, hogy azt mondták, hogy akkor nyomjuk fel őket.
Úgy néz ki a Forma 1-ben a július a mószer hónap.
Igen. Egyébként itt a hétvégén említsünk szót más dolgokról is, ne csak a Forma 1-re, sajnos szomorú apropóról is meg kell emlékeznünk, ugyanis miközben Spielbergbe zajlottak az események, Spában a Forma regionál versenyszériában.
Európa bajnokság.
Igen, hát történt egy halálos versenybaleset, Dylan Ofanthoff hunyt el, mindössze 18 évesen, ami azért eléggé szíven tudja ütni az embert. Mi sem vagyunk Olivérrel a legöregebbek, nyilván mi közelebb vagyunk korba hozzá, mint mondjuk Gábor vagy Zsolt, akivel szoktunk itt még beszélgetni. Ebből a szempontból is azért meg tudja ütni az embert, meg hát bárkit, hogyha egy 18 éves ott hunyjál a pályát.
Egyszerűen felfoghatatlan. Tehát ráadásul itt nem adott eset volt, hogy mit olyan pár órával később derült ki, hogy gyakorlatilag azonnal.
Hát
Tehát...
igen, aki nem tudja, mi történt, Spában a 24 órás GT futam előtt formautós betét futam volt, ez a Forma 3 alatti szint, ilyen Forma 4 környékének
Hát
futató
ilyen
ez be. Kicsit magasabb, mint egy...
autóban inkább Forma 3-as, de szinte a kettő közé valahol.
Igen, ilyen Forma 3 is fél, hogyha így nézzük, de a lényeg, hogy nagyjából megismétlődött az a baleset, ami Antoine Hubert halálát is okozta, keresztbe csúszott a
esőben.
pályán, nem pont ott, ahol a Radeon kijárata volt, hanem kicsit
Már a
előrébb
Campbellben.
a Kemmel egyenesbe, de esős körülmények között, olyan esős körülmények között, ahol Forma 1-es futamot talán már nem rendeztek volna, az F, a Freka versenyét elindították, hagyták menni, és megforgott, nem egyedül forgott meg egyébként,
Hát
már
ugye ez egy
konkrétan az
látszatlan
első
eredménye
helyezett
volt.
is hibázott, ő a falnak, mert majdnem visszaforgott a mezőny elé, de kicsúszott, de hátrébb is megforogtak, ő is köztük volt, és a fölvert víz permet be a mögötte jövő, hát nyilván nem látta, meg nem tudta elkerülni konkrétan így
Oldalról telébe.
oldalról, és ennyi volt sajnos
És
a
hát igen,
srác
ez
élete.
megint az a kategória, amit tehát lehet akármennyi biztonsági előírás, minden egyes esetőségre fordultuk, amire egyszerűen képtelenség felkészülni. Tehát az elmúlt 20 évben őrületesen sokat javult a biztonság, ezt szögezzük le. Tehát ugye a legutóbbi novumok közé tartozik ugye a Glória, ami nagyon sok esetben vizsgázott már jelesre. Igen, nem szép, sokan utálták az elején, de nagyon sokszor bebizonyította, hogy hasznos találmány, meg ugye éppen az Uber baleset után azért a monokok megerősítésén is dolgoztak bőven, de lehet látni, hogy egyszerűen nincs az a mennyiségű biztonsági technikai szabályváltás, ami elegendő tudni. Tehát egyszerűen ezek az esetek emlékeztetek minket újra és újra arra, hogy azért a motorsport egy hihetetlenül veszélyes műfaj. Tehát azért egyesek sztereotípiáiban kimerül abban, hogy csak körbe-körbe mennek. Nem. Tehát ezek a srácok, amellett, hogy nagyon kemény fizikai és mentális felkészülésen vesznek részt, minden hétvégén ott vannak, beülnek az autóba, és vállalják azt a kockázatot, hogy 200-300 km/h tempónál vagy a fölött, akár az életükbe is kerülhet az adott hétvége.
Abszolút, és ebbe a balesetbe leginkább az az érthetetlen, hogy megelőzhető
Hát,
lett volna szerintem, mert
miért engedték el olyan esőben?
egyrészt úgy esett, ahogy a Forma 1-esek már nem mennek, másrészt ez egy safety car utáni újraindítás volt, mert előtte már volt baleset a pályán. Ez az utolsó, ugye nem kör van, hanem perc számlát vissza, de egyébként is vége lett volna egy-két körön belül a futamnak, ez a legvége volt, és pont egyébként elő lehet hozni itt az ausztrál párhuzamot, amikor a Forma 1-es pilótákat is kiállíthatjuk, hogy hiba volt arra az utolsó pár körre elengedni, már lemegy mindenkinél a roló, teljesen kvázi behűlnek, egyszerűen kódolva volt ott is a baleset Ausztráliában, és itt meg még
nem, mert rutintalan a
így van, ezt a
pilótákról
szót
beszélünk,
kerestem.
Azért sokkal fiatalabbak, tehát az adrenalin sokkal jobban dolgozik bennük, tehát nem feltétlenül van az, hogy minden egyes mozanatuk a vérprofitmusi koordinálva van, tehát azért még nagyon jellemző az, hogy néha ösztönből cselekednek, és azért ez néha rosszul sül el, és itt még az időjárás is nehezítő tényező volt, és Spáról tudjuk, hogy eleve egy nagyon, nagyon kemény pálya, főleg annak a szekciója, tehát ugye nem esett közel sem ennyire a 2021-es időmérő a Forma 1-ben, de ugye láthattuk Lando Norris balesetét is akkor, hogy akkor az mennyire ijesztő volt ugyanúgy, de ez ilyen szempontból csak azért haragszom, mert ez tényleg elkerülhető lett volna, tehát ott hiba volt újraindítani, de utólag már mindenki nagyon okos.
Igen.
Mindenki nagyon okos, de ebből is látszik, hogy nem feltétlenül azok a szervezők, illetve versenyfelügyelők bírálják el a formáját, mint a más adott esetben FIA alá tartozó kategóriákat.
Ugye ez is FIA, félig
Ez
meddig
is FIA, csak hát ugye FIA és FIA bajnokság között is igen. Lehet illetve is különbség, mint azt látjuk.
Igen, Dancsika kérdezte, hogy egyébként nyilván naiv vagyok, de nem lehet összefüggés a között, hogy bocsánat, hogy ennyire szigorú volt az FIA Ausztriában is, a között, hogy mi történt Spában, talán előrevetíti azt, hogy lehet lassabban is menni. Egyébként Szabó Mence majdnem meg is válaszolta, hogy csak a megforgás és a pályahatárok veszélyessége közt van különbség, nem ott szigorú, ahol kellene. Szerintem ez a lényeg, hogy nem ott szigorú. Egyébként a pályahatárokat tényleg ezzel nem lehet összekötni, mert itt se a pályahatárok jelentették a gondot.
Eleve időben semmi ki, mert a baleset a szombaton történt, és azért a pályahatárok kérdésköre már a pénteki időmérvezésen is szigorúan volt kezelve, szóval egyértelműen nem hozott összefüggésbe.
Hát itt se tényleg azt jelentett a gondot, hogy a pálya teljesen más a két dolog, az egyik egy ilyen,
hát igen.
Az egyik tényleg biztonsági történet, a másik meg sport szempontból jelenti igen. A
tehát,
helyzetet, szóval igen.
Tehát azért a fehér vonal, meg a szakadó eső nagy mezőnyről van ott szó a Formula regionálban.
Hát vannak, hogy 40-en, nem?
30-an mindenképpen, de igen. Vannak ilyen időszakos indulók is, tehát a lényeg az, hogy nem csak 20 és 22 autó körözött, tehát Forma 3-as, vagy akár annál nagyobb is, annál nagyobb méretű mezőnyről van szó. Igen. Minden esetre ez azért veszteségnek tekinthető mindenképpen az autósportban, meg főleg a holland autósportban.
Forma 1-es csapatok, pilóták is megnégeztek, ugye Stroll is igen. Külön kitért arra a sprint után, hogy ma hagyjuk pár sprintet, basszus, meghalt egy gyerek Spába, és igen. Mi is mindjárt pár hét múlva oda megyünk. Gasly is ugye párhuzamot mondt Uber balesetével, aki Uber pedig ugye a jó barátja volt Gaslynak. A Forma 2-es futamgyőztes Richard Felsor, meg konkrétan a haverja volt annak a srácnak, aki most elhunyt. Úgyhogy...
És azért ez is rávilágít arra, hogy nem csak... Tehát fejben is rettenetesen ott kell lenni. Tehát azért a Forma 1-esek is annak tudatában álltak fel a rajtrács, hogy azért előző nap meghalt egy társuk. Ugyebár Felsor esetében itt személyes kötődés is volt, mint azt mondtad, tehát, és ennek ennyire Felsor például megnyerte a futamot, tehát ezért ez nagyon komoly mentális koordinációra és felkészültségről ad tanúbizonyosságot. Tehát amikor és ez megint egy olyan tényező, hogy bárkét fél értenet, tehát ez azért nem lehet összefüggésbe hozni alapvetően a pillanatnyi döntésekkel és az alapvető mentális összeszedettséggel, tehát, hogy azzal a tudattal is autóban tudnak ülni, hogy a pilotatársuk meghalt előző nap. Tehát ez árulkodik arról, hogy mennyire nagy összeszedességet kíván meg. De a pillanatnyi döntések megint egy más történet, tehát ott sokkal jobban közrejtik a pillanatnyi adrenalin szint is. Tehát éppen a Forma 2-es közvetítésben volt egy nagyon hasznos, és talán a Forma 1-es közvetítésekre nézve is előremutató infografika, hogy mekkora a pulzusuk verseny közben, itt ugyebár a Frederik Veszti esetén már láthattuk ezt, és amikor azért védekeznie kellett, azért érezhetően láthatóan megugrott a szívverése, ilyen 150 és 200 közötti tartományban, ugye itt a percenkénti szívverésekről beszélünk, ez fontos hangsúlyozni, és azért ez nem a közel sem a nyugalmi szint, tehát ez a 150 és 200 között már erősen intenzív, adott esetben anaerób húzusnak számít, és azért na, ilyenkor nehéz észnél lenni.
Na persze, és ez, hogyha végig csatázod a futamodat egy 30 percen keresztül a alsó kategóriákba,
hát, de pláne.
Forma 1-ben még több idő is, szóval igen, hát részvétünket nyilvánítjuk Villano van't Hoff előtt, és reméljük, hogy minél kevesebb ilyen incidens történik a jövőben. Sajnos szerintem nem lehet kijelenteni, soha többé nem fog, mert ez sajnos biztos, benne van tényleg a pakliba, de reméljük, hogy ebből tanulnak az illetékesek és mindenki. Szóval megcélja, hogy lehet nem tájékozott, de Verstappen ezért gyakorolhatta volna a gesztus, hogy neki ajánlja a győzelmét, tudom, már nem hozza vissza, de Bianchi baleseténél megtették ezt a gesztust. Hát végül is honfitásáról lévén szóval amúgy tényleg ez benne lehetett, nem tudom, hogy mennyire volt ez neki meg ott fejbe. Nem, tényleg. Hát,
jó kérdés, tehát, meg, hogy mondjam, tehát azért ez már picit ilyen, hogy mondjam, szőrszál hasogatósnak tűnik, tehát azért valószínűleg ott volt Verstappenben, hogy honfitársa volt, holland versenyző volt ő is, attól függetlenül, hogyha esetleg a nyilatkozatban nem is hangzott, egyébként lehet, hogy volt olyan nyilatkozat, ahol elhangzott, csak nem feltétlenül láttuk vagy hallottuk, azért egy-egy Forma 1-es hétvégén nagyon sok ilyen körülmény van, amikor nyilatkozni kell a pilótáknak, ugyebár rögtön a futam után van, vagy kapásból háromféle, tehát rögtön ott
Igen.
a díjátadó ceremóniát megelőzően, ugye akkor még utána beülnek a sajtószobába, a hosszú FIA-s sajtótájékoztatóra, és aztán még mennek a televízió munkatársai elé, vagy adott esetben
ami
az
a
online és
különbséget,
nyomtató sajtó munkatársaihoz.
Ami a különbséget jelenti szerintem, ugye például e között az incidens között, tehát valami ugye Uberrel történt, az az, hogy a helyszínen voltak mind a pilóták, a Formula 1-es pilóták egy helyszínen voltak a tragédia helyszínével.
Igen.
És amikor ott élőben átéli az ember, lehet, hogy más kép csapódik le bennük, mint mondjuk így távol, hogyha nincs személyesebb kötődés.
Ugye meg volt a kollektíva az egy perces néma csend a rajt előtt.
Igen.
Ezt azért tegyük hozzá.
Ez szerintem ez jelentheti a fő különbséget, amiért egyébként Verstappennek ez kvázi nem jutott eszébe, függetlenül attól, hogy most amúgy belgának, vagy hollandnak vallja magát, ugye ezt most Dancsika felvetette itt.
Ebből a szempontból teljesen lényegtelen, mert ugye Uber balesetén is, ugye Uber francia volt, aztán Leclerc monakói kenyért, oké, a nyelvük az nagyjából közös, de nézd, a holland versenyző is versenyző, a francia versenyző is versenyző, meg ugyanúgy versenyző a belga versenyző is, tehát, hogy mondjam, ilyen szempontból, amikor ilyen fajsúlyú tragédia történik, akkor nem feltétlenül nemzetfüggő az, hogy megrázza az embert, hiszen pontosan tudod, hogy akár te lehetsz a következő, veled is megtörtént ugyanez, vagy teljesen más, ami hasonlóan mér véget, tehát aki megy ki a Forma 1-es magyar nagyira, olvassa el a jegyének a apróbetűs részét, ott lesz alul, hogy motorsport is dangerous, szóval.
Igen. Hát ez egy, nem mondom, hogy jó, de ez egy végszó lehet az adásunknak. Reméljük, hogy a brit nagy díjat már semmilyen negatív esemény nem szövi majd át. Egy hét múlva egyébként már, sőt, ugye a brit nagy díj
ezen
maga az ezen
lesz,
a hétvégén
hét
lesz,
múlva.
Igen. A csapatrádió lesz egy hét múlva, ezt mindig ugrok így egy napot az időben. Úgyhogy...
Hát, csak a NASCAR futamokat szokták hétfőre tolni adott esetben.
Ja, hát az csak magyar idő szerint, igen. Úgyhogy ezen a hét végén is Forma 1 lesz. Hát itt most ilyen a júliusi 4-es rohanás második futama Silverstone-i versennyel, ahol egyébként egy Chrome fényezésű McLaren lesz, ez egyébként az adásunk előtt néhány perccel jelentette be a McLaren, hogy kicsit visszatérnek szponzorok segítségével ahhoz a külsőhöz, amit 1997 és 2017, azt hiszem az volt, 16, volt az utolsó év, amikor Chrome-mal voltak.
Nem, 2014 volt az utolsó Chrome év, mert utána jött a szürke McLaren Honda.
Jaj, tényleg, ú, de csúnya volt, igen. Na mindegy.
Tehát 2015-től 2017-ig volt, azt hiszem, a szürke McLaren, igen. És aztán jött ez a nagyon sárgás papajás, ilyen 2017-2018-tól.
Na, a lényeg, hogy most hétvégén Chrome-ba látjuk őket, kicsit...
Sőt, kettő évig volt szürke, 15 és 16.
Kicsit papajásan, de nagyon kromosan. Brit nagy díj, hétfő pedig 10-én, július 10-én, este 7 órától a csapatrádió, ugyanitt a YouTube-on élőben, illetve utólag hangformátumban, akár a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on. Amit még el kell mondanunk, az ilyenkor a feliratkozás gomb nyomkodása, de csak addig, amíg felvettek iratkozom, hogy még egyszer megnyomjátok, már nem vagytok, szóval iratkozzatok fel a csatornákra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a csapatrádió adásról és más videóinkról. Facebookon az F1 and More nevű oldala miénk, lájkoljatok bennünket, kövessetek, hogy ne maradjatok le a friss Form 1-es hírekről, amit egyébként a vezes.hu per Form 1 oldalon is olvashattok. Ha tetszett a mai adás, itt a YouTube-on nyomjatok rá egy lájkot, máshol egy szívecskét, ahol éppen amit kell, és akkor egy hét múlva jövünk. Reméljük, hogy hárman ez a tervünk.
Köszönöm benne.
Köszönjük a mai figyelmet, a kommenteket, hozzászólásokat, várunk benneteket legközelebb is. Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!